Köszöntöm a Bukaresti Rádió hallgatóit. Önök heti politikai értékelőnket hallják. Szűcs Levente vagyok. Átment a törvényhozás egyik házán a Koalíció a Családért nevű mozgalom alkotmánymódosító tervezete. A képviselőháza sokak által vártnál nagyobb, 85%-os többséggel fogadta el a szöveget, amelynek bevallott célja a hagyományos család védelme, gyakorlatilag viszont megakadályozna, hogy a parlament a jövőben törvényt hozzon a melegházasságról. Az alkotmánymódosítás hatályba lépéséhez a szenátusnak és érvényes népszavazásnak is döntenie kell. Nem hátrálunk meg, ilyen szóval Zila Hon tartotta 13. kongresszusát az RMDSZ. Alapszabályt és programot is módosítottak a küldöttek, illetve stratégiai dokumentumot, valamint 4 határozatot is elfogadtak, többek között a női kvótáról, valamint a családon belüli erőszak elleni fellépésről. Porcsami Bálint ügyvezető elnök a maradás vagy haladás dilemmája elé állította a küldötteket. Erről is beszélgetünk mai műsorunkban Cseke Péter Tamással, a Maszol portál főszerkesztőjével. Előbb azonban Csoma Botondot, az RMDSZ parlamenti képviselőjét, jogászt kérdezem arról, hogy miért szavazott a családfogalmat szűkítő alkotmánymódosító javaslat ellen. A képviselőház előtti felszólalásában azt mondta, hogy nem szabad egy ilyen jellegű kérdést kizárólag vallási érvek alapján eldönteni. Milyen egyéb érveket kell figyelembe venni ön szerint, melyek azok, amelyek alapján nemmel szavazott?
Hát én úgy érzem, hogy egy szekuláris társadalomban teret kell adni minden véleménynek. Nem lehet csak vallásos alapon megközelíteni a házasságot, tekintve, hogy ez egy polgárjogi intézmény is. És ezért mondtam, hogy a vallási szempontok mellett más szempontokat is meg kell jeleníteni egy ilyen jellegű vitában. És ezért is szavaztam nemmel, mert úgy éreztem, hogy ez az alkotmánymódosítás nagyon egyoldalú. Csak egy bizonyos véleményt, egy vallásos orientációt képvisel, úgymond. És nem értettem egyet azzal, hogy egy ilyen szűk mesdjén határozzuk meg ezt a kérdéskört, és az alkotmányba is beleírjuk ilyen módon. Másrészt pedig ugye a polgári törvénykönyv jelenleg sem teszi lehetővé az egyneműek vagy a melegek házasságát, ott expressis verbis ugye meghatározza, hogy a házasság az csak férfi és nő között jöhet létre. De én azzal is tisztában vagyok, hogy a romániai társadalom nagy része és ezen belül az erdélyi magyar társadalom nagyobbik része elutasítja a melegházasságot jelen pillanatban. De azért ez a mentalitás úgy érzem, hogy változhat az idők folyamán, és amennyiben egy adott pontban a parlament, vagy a romániai társadalom úgy gondolja, hogy feloldaná azt a korlátozást, ami jelenleg létezik a polgári törvénykönyvben, akkor ugye, hogyha ez az alkotmánymódosítás megvalósul, akkor nem teheti meg, mert először majd az alkotmányt kell visszamódosítani, és csak utána lehet a polgári törvénykönyvet is módosítani. Tehát nagyon bonyolultá tenne egy folyamatot.
Igen, a Pew Research Centernek jelent meg a napokban egy felmérése, ami szerint a lakosság negyede Romániában támogatja csupán a melegházasságot, viszont az alkotmánymódosításnak a kezdeményezője a Koalíció a Családért nevű szervezet azt állítja, hogy ennek a változtatásnak a célja nem a melegházasság tilalma.
Hát nem akarják felvállalni, ugye szerintem nem teljesen őszinték ebben a kérdésben, és nem akarják ezt így kijelenteni, de ha a jobb következményeit megnézzük ennek az alkotmánymódosításnak, akkor ez egyértelműen azért a melegházasságok ellen is irányul, de ugyanakkor a melegek jogain kívül azért is problémás ez az alkotmánymódosítás, mert nem vesz figyelemben más dolgokat. Nem veszi figyelembe azokat az élethelyzeteket, amikor egy anya vagy apa egyedül neveli a gyermekét vagy gyermekeiket. Nem veszi figyelembe azt az élethelyzetet, amikor valakik családban élnek, ugye, családot alkotnak, de nincsenek összeházasodva. Teljesen egyenlőség jelet tesz a család és a házasság intézmények közül, ami téves. Hogy meri valaki felvállalni azt és kijelenteni, hogy az nem család, ahol mondjuk egy férfi, egy nő és 2 gyermek együtt él, de a férfi és a nő nincsenek összeházasítva jogilag. Tehát én nem tudom ezt megérteni, hogy lehet ilyen egyoldalúan, és ezt most a meleg jogaitól eltekintve egyoldalúan kezelni ezt a kérdést, hogy nem figyelembe venni ilyen élethelyzeteket. És tulajdonképpen ilyen szinten az emberek magánéletébe tulajdonképpen beavatkozni.
Na most a kezdeményezésnek a támogatói és a melegházasság ellenzői azt szokták mondani a leggyakrabban, azért vetem ezt most fel, mert ez a leggyakoribb érvük, hogy a hagyományos családnak a célja, vagy hát a következménye, úgymond a jó demográfiai mutatók. Tehát, hogyha engedélyezzük a melegházasságot, akkor kihal a nemzet.
Hát ez szerintem összekevernek dolgokat, tehát összemosnak dolgok, olyan dolgokat, amelyek nem tartoznak össze. Én az egyik Facebook bejegyzésemben is ezt írtam egy vita keretében, hogy az tény, hogy a hagyományos házasságot bizonyos kihívások érik. De nem a melegek jogai miatt érik a hagyományos házasságot ezek a kihívások. Teljesen más okai vannak. Annak például, hogy a két házastárs egymástól nem tudom hány ezer kilométerre dolgozik. Az egyik itthon marad mondjuk Romániában, a másik elmegy külföldre dolgozni. Vagy en más kihívás éri, vagy a lakására Kolozsváron, hogy nem tudnak egy olyan lakást megvásárolni maguknak, mert olyan drágák az ingatlanok Kolozsváron, hogy nehezen tudják elképzelni, hogy gyereket vállaljanak. Tehát van egy csomó olyan tényező, amely igazán kihívást jelent a hagyományos házasság, vagy a hagyományos család számára. De nem a melegek jogai jelentik ezt a kihívást. Tehát szerintem a melegek jogainak semmilyen hatása nincs erre. Tehát kellene egy kicsit disztingválni, és nem összemosni olyan dolgokat, amelyek tulajdonképpen nem tartoznak össze, és semmilyen okokozati viszonyban nincsenek.
Igen, azt is mondják, és ezt még tisztázzuk akkor, azt is mondják, hogy a meleg státusz, úgymond, egyfajta divat lett, tehát azért vannak egyre többen, mert divat lett.
Én nem látok reális, tehát nem hiszem, hogy reális alapja lenne ennek a véleménynek. Valakinek a szexuális irányultsága nem hiszem, hogy divat kérdése lenne.
Volt a frakcióban vita erről a kérdésről, a kérdésnek a lényegéről, mert az ugye elmondták, hogy mindenkinek a lelkiismeretére bízták, hogy hogyan szavaz, tehát nem volt egy közös döntés, egy politikai irányvonal.
Természetesen megvitattuk ezt a kérdést, és nyilván, hogy véleménykülönbségek merültek fel, és akkor azt a döntést hoztuk, hogy nem lesz ebben egységes álláspont, tehát nem lesz egységes RMDSZ álláspont ebben a kérdésben, és mindenki a saját lelkiismerete szerint szavaz.
Az utóbbi napokban az RMDSZ-nek a több vezető tisztségviselője is állást foglalt a kezdeményezés ellen, többek között Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök, Horváth Anna ügyvezető alelnök, és minthogyha az RMDSZ vezetésének a véleménye nem tükrözné a szavazási arányokat a frakcióban, és ez is azt mutatja, hogy a kérdést a szövetségen belül sem beszélték át eléggé. A szenátusi szavazás előtt várható ön szerint egy módosulása az álláspontoknak?
Nem hiszem, megmondom őszintén, nem hiszem, hogy várható lenne egy módosulás ebben a kérdésben, mert ugyanúgy, ahogy a képviselőházi frakcióban nem volt egyetértés ebben a kérdésben, szerintem a szenátusban sem lesz, és ott is egy lelkiismereti szavazás lesz szerintem.
Elhangzott olyan vélemény is a képviselőházi vitán, nem a mostani szavazáskor, hanem amikor a cikkeinkénti vita zajlott, egy liberális képviselő mondta azt, hogy az alkotmánymódosítás csupán egy első lépés egy olyan folyamatban, amelynek a célja a nők jogainak a megnyírbálása.
Egyelőre nem látok ilyen összefüggést ebben a kérdésben. Én csak azt látom, hogy a házasságnak szeretnének egy nagyon szűk és vallásos alapokon nyugvó meghatározást adni, és ezt bevinni az alkotmányba. Egyelőre én ebben a kérdésben ezt látom.
Nyilván arra gondolhatott, sejtem, hogy ha a hagyományos család modell válik irányadóvá, akkor, vagy a fontossága megnő, akkor beletartozik az is, hogy a nőknek a szerepe a társadalomban visszaszorul, vagy a nyilvános szerepe.
Esetleg milyen mentalitást idézhet elő, vagy nem tudom, tehát maga a módosításban jogilag nem látom ezt a veszélyt, úgymond. Hogy most ez az alkotmánymódosítás esetleg egy milyen mentalitásváltást indítaná el, vagy egy visszarendeződést, hogy így mondjam, ezt nem tudom ebben a pillanatban megítélni.
Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta.
Nagyon szívesen.
Stratégiai dokumentumot, illetve 4 határozatot fogadott el, emellett alapszabályt és programot módosított szombaton az RMDS Zilahon ülésező kongresszusa. Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai beszámolójában hangsúlyozta, az erdélyi magyaroknak az az érdekük, hogy Románia jól működő jogállam legyen, a kisebbségi jogok ne csak papíron létezzenek. Porcsámi Bálint ügyvezető elnök a haladás vagy maradás dilemmája elé állította a küldötteket, ahogy a bevezetőben is idéztem, a kongresszus döntéseit, az ott elhangzott beszédeket Cseke Péter Tamással, a Maszol portál főszerkesztőjével értékeljük. Olyan szavak hangzottak el ezen a kongresszuson, amelyek nem is olyan régen még mondhatnám azt, hogy Isten káromlásnak számítottak volna, mint például a progresszió kényszer. Ezt Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök mondta, és ő fogalmazta meg, hogy a maradás vagy a haladás az, ami között választani kell. Mennyire érezted azt, hogy van egy ilyen hangulat az RMDS-ben, hogy megváltozzon valami? Tehát mennyire volt előre mutató ez a kongresszus?
Hát azt, hogy a hangulat megváltozott volna az RMDS-ben, azt nem éreztem. Ennek nagyon az elején állunk, én inkább, tehát azzal kezdeném, hogy ha megkérdeznél engem, ha ez lett volna a kérdés, nem ennyire ha nyitott lett volna a kérdés, hogy mit tartanék a legfontosabb újdonságnak, vagy a legérdekesebbnek az RMDS kongresszusból, akkor pontosan ezt a beszédet emeltem volna ki, amit te említettél. A kérdésedre válaszolva, hát nincs hangulatváltás, van új hang. Az új hang nyilván megteremtett.
Hang vagy hangok?
Hangok, mert azért igazságtalanság lenne azt mondani, hogy csak Porcsalmi Bálint gondolkodik így az RMDS-ről, az erdélyi magyar társadalomról. Tehát ő megfogalmazta azt a tézist, amit szerintem szociológiailag is könnyű bizonyítani. Ha megnézzük a különböző érték, vannak erre ugye módszerek, értékszkálát, stb., hogy az erdélyi magyar társadalom konzervatív. Ezzel nem mondott nagyon újat, hanem azzal mondott újat, hogy ezen változtatni kellene. Tehát a beszédének a fő üzenete az volt, hogy a más kisebbségek felé való tolerancia, a nyitottság, a másság elfogadása, és itt nyilván elsősorban mindenki arra gondolt, hogy ugye múlt héten az RMDS is nagy többséggel, az RMDS frakció nagyon nagy többsége megszavazta ennek a koalíció a családért nevű csoportosulásnak, mozgalomnak az alkotmánymódosító javaslatát, ami ugye bebetonozza a román alkotmányba azt, hogy gyakorlatilag melegek például nem házasodnak. Tehát mindenki erre gondol, de itt nyilván sokkal többről van szó szerintem. Tehát pontosan az erdélyi magyar társadalom konzervatívizmusáról, és arról, és ez a legfontosabb üzenet, még ennél is fontosabb, amit a beszéde végén mondott, hogy a politikusoknak nem kiszolgálniuk, hanem szolgálniuk kell a közösségüket, és
balítéletet, azt hiszem ezt a szót használta.
Igen, hogy nem a közösségük balítéleteit kell követni. Magyarul nem jó, nem helyes az, és ez különben a rendőrre az én érzésem szerint jellemző volt az utóbbi években. Nem jó az, hogyha mindenben a választói akaratot követi a politikus. Különben nagyon jól szemlélteti, a Maszulnak volt egy összeállításán a képviselőházi szavazás után, ahol megkérdeztünk néhány politikust, hogy miért szavazták meg ezt a kezdeményezést, és a legérdekesebb válasz a Márton Árpád jogász képviselőnek volt, aki azt mondta, hogy én jogászként nem szavaztam volna. És el is mondta egy korábbi interjúban is, hogy miért tartja problematikusnak az alkotmánymódosítást. De politikusként engem a választók azért küldtek a parlamentbe, hogy az akaratukat, véleményüket, érdekeiket képviseljem, ezért igennel szavaztam. Tehát ez a Márton Árpád féle válasz nagyon jól tükrözi azt az állapotot, amiben, hogy is mondjam, azt az ingományos állapotot, amiben most az RMDS belesüllyedt, és amiből nehéz kimászni.
De Porcsalmi Bálint, hogyha jól értettem, akkor éppen azt vetette fel, hogy a választói vélemény, akarat és a választók érdekei, azok nem mindig esnek egybe, és a közösséget képviselő politikusnak a választó érdekeit kell néznie és követnie, még akkor is, hogyha a választó azt ebben a pillanatban még nem tudja, hogy neki az az érdeke.
Pontosan, de például azt azért nehéz elmagyarázni. Itt rossz irányba tereli el ezt a beszélgetés, ez a kérdés. Tehát itt például, ha konkrétan a válság elfogadásáról van szó, akkor azt nehéz elmagyarázni, vagy nehéz ráfogni, hogy romániai magyar kisebbségnek úgymond érdeke a másság felé adó nyitottság. Persze, ha nagyon kiszélesítjük a kört, és nem csak a szexuális kisebbségekkel gondolunk, akkor persze rá lehet végül is fogni. Például ott van a székelyföldi társadalom. Ha valamivel nyitottabb lenne, de ezzel biztos lehet vitatkozni, akkor gyakorlatilag a prosperitás is elérhető lenne a régió számára. Most gondolok itt külföldi befektetők befogadására, a Seyhoffer ügyre, ami ugye egy nagyon érzékeny kérdés volt, de ismétlem, itt az erdélyi magyar közösség mentalitásáról van szó, amin Pocsami Bálint szerint a politikus változtathat. Szembe menve akár a többségi véleménnyel, okosan érvelve, előjárva úgymond a jó példát, változtatott. Ez szerintem a legfontosabb üzenete az üzenető elnök beszédének, és itt még tennék egy kitérőt a Fidesz Markó érájában, tehát a Markó Béla vezette LMDSZ-ben is, ha nem is túlsúlyban volt, de voltak próbálkozások az úgynevezett népnevelésre. Most ennél jobb kifejezést nem találok. Tehát Markó Béla jobbnak látta alakítani a közösség véleményét, megpróbálni formálni a közösség véleményét adott egy adott kérdésben. Nem feltétlenül ment mindig a közösség véleménye után. Ezt nem mondom azt, hogy a Kelemen Hunor érában vakul követi az LMDSZ a választói akaratot. Ez önben nagyon jól látszott a mostani új kormány beiktatási utáni periódusban is, amikor volt az a hatalmas tüntetés hullám, úgymond ezt néptömegek követelték, hogy az LMDSZ bontsa fel a szerződését, az együttműködési megállapodását a koalíciós pártokkal, és ezt nem tette meg, és szerintem jól tette, hogy nem tette meg. Mert fenntartom, hogy ez egy olyan döntés volt, és ez is rá lehet fogni, hogy szemben ment a választói akarattal, legalábbis mi újságírók így érzékeltük. A más kérdés, hogy épp a múlt héten készítettem Kelemen Hunorral interjút, ahol erről is kérdeztem, erről az úgymond szembemenésről, és azt mondta a szövetségi elnök, hogy egy legfrissebb felmérés szerint voltak éppen a LMDSZ szavazók többsége egyet azzal, hogy legyen egy ilyen valamennyi együttműködési megállapodás. Egy tény, hogy számomra akkor február elején úgy tűnt, hogy van egy kritikus többség, amely leválasztaná az LMDSZ-t attól a kormánytól, ami olyasmiket művelt, amiket művelt.
Igen, hát itt végül is azt hiszem, hogy arról van szó, hogy inkább egy hangos kisebbség volt az, és hát...
Igen, és ez nyilván torzít, mert én a közösségi oldalakon keresztül tapintom ki a hangulatot, és ez torzít. Tehát nyilván nem. Ezt a felmérést tudja csak visszaigazolni. Ez a felmérés nem nyilvános, de hát a nyilvános lesz, és akkor kiderül, hogy akkor lehet, hogy mi jeleztük ezt torzultan, de azt szerintem senki sem vitatja, hogy egy jelentős hányad, főleg a székelyföldi szavazóknak, RMDR szavazóknak...
Viszonyok, nem?
Pontosan.
Viszonyok egy együttműködéstől. Na most mennyire lép túl azon, hogy nem hátrálunk meg, ugye, ami a kongresszusnak a szlogenje volt, az a határozat, amely a nők politikai részvételét, tehát itt az alapszabály módosult, a nők politikai részvételét növelni, illetve hát biztosítaná, garanciákat jelentene arra, hogy nők is részt vegyenek a döntéshozatalban. Hogyha jól értettem, akkor 15%-nyi nőnek kell lenni minden olyan testületben, minden döntéshozó testületben.
Igen, minden helyi döntéshozó testületben, és azt hiszem, hogy 33%-os, tehát egyharmados a megyei döntéshozó testületekben, remélem, hogy nem fordítva van ez a
kétszámadat.
De ez, hát, tehát ez például, ez egy nagyon konkrét lépés, és nagyon előremutató lépés.
Tehát itt is voltak ellenvélemények.
Voltak ellenvélemények, inkább folyósúlyak, én úgy tudom. Tehát inkább folyósúlyak. Mikor beszélgettünk még a stúdió beszélgetésünk előtt, emlegetted Budai Richard beszédét.
Igen, hát ő a bukaresti elnök.
Egyetlen olyan nyilvános az az egyetlen olyan megnyilvánulás, ami a pódiumról hangzott el, és amire rá lehet fogni, én nem emlékszem a beszédre, nem mondottam. És rá lehet fogni, hogy úgymond az alapszabályozott módosítás ellen szól. De ez egy konkrét előremutató lépés. Én interjúztam Hegedűs Csillával, a nőszervezet alelnökével, szinte kimondottan csak erről az alapszabálymódosításról, és feltettem neki azt a kérdést, hogy rendben van, de ha elfogadja a kongresszus, persze borítékolható életedére, hogy elfogadja, élnek-e majd vele a helyi közösségekben a nők? Tehát nem történhet, nem állhat elő olyan helyzet, hogy megvan úgymond ez a kvóta, ez egy nagyon csúnya szó, és Hegedűs Csilla is próbálta kerülgetni. Megvan ugyanez a kvóta, de nincs akivel megtölteni. Mert nem sikerül a politika felé fordítani a nőket, és akkor az volt Hegedűs Csilla válasz, hogy persze ez benne van a pakliban, hogyha nincs meg ez a nyitás, nincs meg ez a vonzó lehetőség, vagy legalább a formális keret arra, hogy a közösségükért dolgozni kívánó hölgyek aktívabban részt vehessenek politikában, akkor meg nem történik semmilyen változás. Tehát ezt tenni nyilván egy nagyon, nagyon fontos lépésnek és előremutatónak nevezni. Amúgy visszatérve Porcsalmi Bálint beszédére, ha nem hátrálunk meg, azt is jelenti, hogy egy helyben állunk, azt is jelentheti. Tehát, és az, amit a kisebbségi progresszió kényszerének, remélem jól fogalmaztam, nevezett Porcsalmi Bálint, azt a témát, ezt érdemes, és gondolkoztuk is rajta itt a Moszónál, egy kicsit körül járni elem, de ezt sok törélet, tehát megkérdezni őket, ezt a kényszert idézőjelben hogyan látják.
De apropó, amit az előbb mondtál, hogy a Markó érában inkább volt jellemző, és akkor most idézek tőled, a népnevelés. Hát itt van ez a nők elleni erőszakot célba vevő kampány, az erőszak ellen fellépni, vagy a fellépést szorgalmazó kampány, aminek része egy törvényjavaslat is, és szerint a törvényjavaslat szerint azonnal eltávolítanák az agresszort a családból akár. Hát ez sem egy kifejezetten konzervatív intézkedés, ennek van egy erőteljes népnevelő szándéka, nem?
Természetesen, ez nagyon jól említett, de akkor már nem helyes biztelni, csak kiegészíteném és pontosítanám, amit a Markó éráról mondtam. A Markó érára elsősorban, amikor erről beszéltem, arra gondoltam, hogy a nagy politikai döntésekre gondoltam arra, hogy a Markó Béla vezette RMDSZ-nek barátságtalan volt a viszonya a Fidesz kormánnyal. Épp lehet vitatni, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó. Már akkor a Markó Béla érában a felmérések azt mutatták, hogy Orbán Viktor messze a legnépszerűbb politikus körükben. Ennek ellenére a Markó irány az volt, hogy a Budapest számos nézetével nem értünk egyet. Nem értünk egyet, ugye az volt ez a legkritikusabb periódus, amikor kezdte kibontakozni az ellenzéki pártok, az RMDSZ-szel szemben helyezkedő magyar pártok. Tehát ennek is megvolt a rációja, hogy miért barátságban viszont. De elsősorban erre gondoltam, hogy Markó Béla az ilyen nagy politikai kérdésekben szembe ment a választójakkal, de ez már a mandátum a vége felett volt, mint amúgy, tehát ezt nem is tudta végigvinni. De visszatérve, hogy ne? El kell mondani, hogy végül is az elmúlt fél évben Porcsalmi Bálint ügyvezető elnöke választásával óta különösen, de már az elmúlt fél évben a nőszervezet volt az, amelyik a legüdébb, legfrissebb hang volt a szervezetben, és amelyik, ahogy te mondtad, ilyen népnevelő próbálkozás, amelyiknek névnevelői próbálkozási voltak. Itt az most nyilván, amit a nőszervezet ebben a kampányon sürget, az nem egy etnikum-specifikus ügy, az az egész szomán társadalom problémája. Most az lesz tényleg a nagyon érdekes, hogy a parlamentben az a törvénymódosító csomag, amit cég, amire Éva készít elő, annak milyen útja lesz, sikerül elfogadtatni, és ezt, amit említettél, hogy az agresszorokat eltávolítani a családban, ami egy nagyon-nagyon drasztikus intézkedés, ennek lesz-e foganatja. De hogy a RMDSZ részről...
Amint gyakorlati foganatja a törvény elfogadása után?
Hát nem, most egyelőre csak arra gondolok, hogy elfogadja a parlament ezt a nagyon szigorú módosítást, hogy sem, meg különböző más szankciókat, nem ismerem a törvénycsomag részleteire, erről is lesz majd anyagunk, különböző más szankciókat is előír az agresszoroknak ez a szervezet, amit mondom az RMDSZ részről jön, de amiről tudtam már vannak egyeztetések a román pártok műszervezetével is. Tehát, mert nyilván az elfogadás esélye így jelentősen.
Igen, most még egy kérdés az alkotmánymódosításról. A képviselőházban két képviselő, Csoma Botond és Faragó Péter szavazott a kezdeményezés ellen, illetve Kelemen Hunor nem szavazott. Számítasz-e arra, hogy a szenátusban ezek az arányok megváltoznak? Itt most arra gondolok elsősorban, hogy az elmúlt napokban az alkotmánymódosítás képviselőházi elfogadása után az RMDSZ több vezetője, kezdve Porcsalmi Bálintól, Horváth Anna ügyvezető, alelnök, stb. Lehetne sorolni a neveket, állást foglalt a kezdeményezés ellen. Itt zajlik egy vita, tehát érvek hangzanak el. Tehát várható-e az, hogy a szenátusban megváltozik-e a szenátusban ez az arány?
Igen, tehát ugye a Porcsalmi Bálint által felvázolt dilemma ez volt, hogy haladás vagy maradás, és hogy történik elmozdulás haladás irányában, arra annak lesz szerintem egy kiváló tesztje a szenátusi szavazás. Itt még Kelemen Hunort említetted, aki úgy nyilvánított véleményt, ahogy az interjúban is mondta, hogy nem szavazott, nem adta a szavazatát. Most a kritikusai azt mondhatják, hogy gyakorlatilag most a keze itt nem vállalta a döntés felelősségét, de én azt mondanám, hogy az, hogy ő nem szavazott, az inkább az ellenzést jelentette, és ennek is nagyon fontos üzenete van. És hogyha azt vesszük, hogy ez a Kelemen Hunor álláspontja, ez Porcsalmi Bálint álláspontja, ami ismert, két ügyvezető alelnök, Horváth Anna és Hegedűs Csilla, mert Hegedűs Csilla kongresszuson is egy nagyon erős üzenetű beszédet tartott pont ezen a témában, akkor azt el lehet mondani, az RMDSZ csúcsvezetésében történt egy mentalitásváltás. Itt szerintem, ha kikérdeznénk még embereket Székely Istvántól, akár Bodó Lászlóig, itt egészen érdekes szokott kapunk. Hogy mit történik a szenátusban, nem tudom, de azt mondom, hogy egy nagyon jó tesztje lesz annak, hogy történt-e elmozdulás ebben az irányban. Tehát nem tudom megjósolni. Nem tudom azt sem, hogy mikor lesz szenátusi szavazás, mikor kerül át felsőházú ez a tervezet, és egyáltalán az ülésszakon szavaznak-e már róla? Szerintem igen, mert ugye...
Igen, én is arra gondolok, hogy igen, mert a vita az már lezajlott az, hogy kell-e hozzátenni még valamit, tehát nem hiszem, hogy a szenátusban a szövegen kell majd dolgozni, egész egyszerűen csak dönteni kell.
Dönteni kell, így van, hogy tehát mondom, nem vagyok jós, a kongresszuson mondom, a hangulatváltás nem volt, de új hangok voltak. Hangulatváltás akkor lehetne beszélni, hogyha nem két ember szólalt volna fel ennyire új üzenettel ilyen témákban, mert csak két ember szólalt fel tulajdonképpen. Bocsánat, bár segít is Csilla. Horváth Anna, ő a közösségi oldalakon, mikor a szavazás megtörtént, nyilvánított vélemény. Én kíváncsian várom a szenátusi fejleményt.
Igen, várjuk akkor a szenátusi szavazást. Köszönöm Cseker Péter Tamásnak, a maszol.ro főszerkesztőjének. A hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet. Ezt a műsort is visszahallgathatják interneten a www.bukarestiradio címen, a műsorok háttér menüpont alatt. Ugyanott várom észrevételeiket, javaslataikat is. Hallgassák a Bukaresti Rádiót holnap is 15 órától. Szűcs Levente vagyok, további kellemes délutánt, viszonthallásra!